Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akié a dicsőség örökkön örökké. Amen. Hallgassuk meg ezen az estén azt az evangéliumi szentigét, amelyet megírva találunk a János írása szerinti Szent Evangélium 12. részében, a 44. verstől az 50. versig a következőképpen. Jézus, felemelve a hangját, ezt mondta: aki hisz én bennem, az nem én bennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem. És aki lát engem, az azt látja, aki elküldött engem. Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz én bennem, ne maradjon a sötétségben. Ha valaki hallja az én beszédeimet, és nem tartja meg azokat, én nem ítélem el azt, mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem. Aki elvet engem, és nem fogadja el az én beszédeimet, annak van, aki elítélje. Az az ige, amelyet szóltam, az ítéli el őt az utolsó napon. Mert én nem magamtól szóltam, hanem aki elküldött engem, maga az Atya parancsolta meg nekem, hogy mit mondjak és mit beszéljek. Én pedig tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. Amit tehát én beszélek, azt úgy beszélem, ahogyan az Atya mondta nekem. Amen. Kedves igehallgató gyülekezet, kedves testvérek! Estéről estére az Úr Jézus tulajdon szavait hallhattuk arról, miért jött ő. Csak fölidézem sorban, kivetítve is láthatjuk. Azért jött Jézus, hogy megkeressen és megmentsen, tudnilik az elveszett állapotunkból. Hogy bűnösöket hívjon megtérésre. Hogy bizonyságot tegyen az igazságról, ő, aki maga az igazság. Hogy váltságul adja életét, az ő szent tiszta lényét. És ezen az estén így fogalmazhattam meg a téma címet: nincs benne minden, amit szerettem volna belesűríteni, kicsit egyoldalú így. Azért jött Jézus, hogy a benne hívő ne maradjon a sötétségben. A benne hívő ne maradjon a sötétségben, hanem éljen a világosságban. Jézus Krisztus megmondja: én világosságul jöttem a világba. Hogy aki hisz én bennem, az ne maradjon a sötétségben. Így mutatkozik be János evangéliumában, a 8. fejezetben olvashatjuk. A bűnös nő története után, akinek a vádolói eloldalognak, akik csapdát akartak állítani Jézusnak, és valójában őt akarták vádolni, de megszégyenülnek. Mert akik az Úrtól elpártolnak, azoknak a neve a porba iratik be. És rögtön utána olvashatjuk, hogy ismét megszólalt Jézus, és ezt mondta: én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. De az Úr Jézusnak mindezek a szavai azt is mutatják, hogy nélküle viszont a sötétségben van az ember. És ha nem kell Jézus, akkor a sötétségben marad az ember. A sötétség hatalmában. Mi ősszüleink bűnesete óta oda születünk, abba születünk bele mindjárt. Ez a világ a gonoszságban vesztegel és vergődik. A sátán igézete alatt, aki a hazugság atya és embergyilkos, és aki jogot formálhat az ember bűne miatt arra, hogy rabul tartsa az embert, arra, hogy bűvöletével és kényszerítő hatalmával tönkretegye az embert, Mindez a bűn következménye. És a Szent Isten büntetése az emberen, hogy a sátán jogot formálhat. És kikérheti az embert. Csábít, és aztán vádol. Csábít, és ő maga tudja, hogy mibe vitt bele, és vádol az Isten előtt. És vádol azzal is, amiben nem tudott belevinni, de minket összezavarhatott. A hívő ember is annyiszor küszködik ezen, hogy miféle gondolatok cikáznak bennem, amiktől borzadok. Hogy jött ez? Miféle kívánságok támadnak bennem? Azt gondoltam, hogy már évek óta, évtizedek óta az Úrral járok, hát ilyen föl se vetődhet, ilyen föl se bukkalhat bennem. És egyszerre csak jön a kísértő roham, félelmetes gondolatok, tisztátalan gondolatok, vagy káromló gondolatok, amikre a Jézus Krisztus vére, hatalma által megszabadult ember azt gondolta, hogy hát az én Uram megszabadított ezekből a kényszerekből. Hogy bukkad ez föl most újra? És akkor vádol a sátán. Azzal is vádol, amire ő csak elcsábítani akart. Azzal is vádol a tulajdon lelki ismeretem előtt, amit csak ő akart belém szuggerálni, mennyire pontos, mennyire kifejező ez a szó. Vádol Isten előtt, vádol a saját lelki ismeretem előtt, hogy lehúzzon a keserűség örvényébe, a halálba, és vádolja Istent előtte. Vádoló ellenfél. Amikor a sötétség hatalmáról van szó, akkor őróla van szó. És hogy milyen az, amikor vádol és kétségbe akar ejteni, kényszer gondolatokkal gyötör, aztán meg, aki mégis mind ennek ellenére az Úr Jézushoz találhatott, és fölragyogott neki a kegyelem világossága. Azt a, most így mondom, a legkisebb vétek után is vádolja azzal, hogy te már elkövetted a megbocsáthatatlan bűnt a Szentlélek ellen, és ezzel akar kétségbe ejteni és tönkretenni. Ezt nem elméletből mondom, mert mindezen én is keresztül vergődtem kisgyermekkoromtól. Hiszen ott volt a családunk vallásosságába beleépülve a rengeteg babonaság is. És nem csak az, ami a katolicizmusból származott, hanem éppen a forma szerint evangélikus nagymamám volt a legmélyebben benne, okkul dolgokban, ördögi dolgokban, babonákban, ráolvasásokban, jóslásokban, halottakkal kapcsolatos hiedelmekben. Én meg mindezekre kíváncsi voltam és fogékony voltam. Aztán, amikor Isten igéje egyre mélyebben kezdett hatni bennem, kamaszkoromban, akkor jöttek azok a borzasztó kényszergondolatok. Amikor a vakbél műtétem után, 12 éves koromban, a karácsonyt kellett a kórházban töltenem egyébként. A vakbél műtétem után hazakerültem. Szeretett nagymamám is, akitől az Úr Jézusról is sok mindent hallottam, de sok minden más is ott volt az ő tőle átvett dolgokban. Ott volt nálunk Dunakeszin, és én éjszaka fölébresztettem félelmemben, és mondtam neki, hogy nagymama, az ördög bennem azt szugerálja, nem tudom, így fejeztem ki, hogy mondj igent a sátánnak. Egy borzalom volt. Ő meg azzal próbált nyugtatgatni, hogy itt vagyok, ne félj, rosszat álmodtál, de hát én nem álmodtam. Csak ízelítő a sötétség hatalmából. Vannak, akik sokkal rettenetesebben megtapasztalták. És aztán, ahogy mélyebbre hatolt az Isten igéje a lelkiismeretemben, jöttek a tisztátalan és a káromló kényszer gondolat rohamok. Hogy az ördögi, az arról ismerhető föl, hogy kényszer. Hogy az ember borzad tőle, nem akarja gondolni, de nem tudja kiverni a fejéből. És ebből a kétségbeesésből kiáltottam az Úrhoz, és ő megkönyörült rajtam, és majd elkészítette számomra a megtérés idejét. és kihozott a sötétségből az ő világosságára. Engedhettem az ő igéjének, leleplező igéjének. Engedhettem annak, ahogy ő beszélt velem, annak a könyvnek a sorain keresztül, amelyet mutattam is néktek újból a második estén, amikor arról volt szó, hogy azért jött Jézus, hogy bűnösöket hívjon megtérésre. És abból idéztem, hogy mi a megtérés. És amikor szíven ütött az, hogy az Úr beszél velem ennek a könyvnek a sorain keresztül, és őhoz döntési helyzetbe, hogy megvalva a bűneimet jöjjek hozzá, akkor tudtam, hogy most vagy soha. És haza menve Dunakeszire megkerestem a lelkészemet, és bejelentkeztem nála magángyónásra. Neki is megrendítő volt az. Tanúja lehetett annak, hogy kiöntöttem mindent, ami csak bennem bűnként ott mozgott a gondolataimban, az érzéseimben. Az okkult gyökerű kényszer gondolatokat is megvallottam. Azokkal ő sajnos nem tudott mit kezdeni. De hirdette nekem Jézus Krisztus drága véréért az Isten bocsánatát. És így indulhatott el az én picin hívő életem, élő hitem. Mennyi ördögi támadás kísérte még az első esztendőben. Hol fönn, hol lenn, hol bizonyosság, de a legparányibbnak tűnő vétek után is jöttek a támadások, a vádolások. Míg aztán az Úr Jézus azzal az igével, hogy íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz. És ahogy a szívembe belezendült, bemegyek ahhoz. Azzal az igével adta meg a bizonyosságot. Mert az Úr nem akar bizonytalanságban tartani. Ő bizonyosságot akar nekünk adni. A bizonytalanság a sötétségben van. Úgy, ahogy ezt Jézus maga megmondja, hogy aki a sötétségben jár, nem tudja, hova megy. A sötétségben botorkáló ember nem tudja, hova megy. Hova lép? Hova jut? A sötétségben botorkáló, Isten világosságától elzárt ember nem tudja, hogy a kárhozatba megy. Mert aki a sötétség hatalmával rabul tart, még azzal is el tudja az embert téríteni, hogy vetít hamis fényeket elébe. Az ördög rettenetes, mint csábító, még rettenetesebb, mint vádoló, és különlegesen rettenetes, amikor a világosság angyalának teteti magát. Hogy így zárjon el embereket az igazi világosságtól. Az egyetlen igazi világosságtól, Jézus Krisztustól. Ő a világ világossága. Éken, aki hallgat Jézusra, rábízza magát, az nem marad a sötétségben. De Jézus nélkül a sötétségben marad az ember. Bárhogy emlegesse is azt, hogy neki milyen megvilágosodása volt, vagy ő milyen felvilágosult. Sokféle variációja van ennek. Vallási téren és filozófiai téren. Vannak, akik megvilágosodottnak állítják magukat, vannak, akik felvilágosultnak állítják magukat. De a világosságban csak az van, aki kitárja a szívét Jézus Krisztus előtt. Ó, de sok ember inkább bezárja a szívét. De hát, ha nem akarjuk magunkról és a helyzetünkről elfogadni azt, amit az Úr csak ő tud megmutatni, ha bezárkózunk előle, ha nem akarjuk tudni az igazságot, azzal csak a saját tragédiánkat munkáljuk. Az ördög elhitetett rabjaiként ne hitethessen el már senkit se közülünk többé. És ha most van annak az ideje, hogy sok mindenbe az életedben bevilágít Jézus Krisztus az ő tulajdon szavával, akkor ne késlekedj, akkor engedj ennek a világosságnak. Nem sokkal előbb ezt is mondja a mi Urunk. Itt János evangélium a 12. fejezetében, és ez a figyelmeztetés, hogy nem lehet akármikor az ő világosságába kerülni. Jézus azt mondta nekik, akik ott mondták az elméleteiket, és számon kérték Jézust, azt mondta nekik, még egy kis ideig közöttetek van a világosság. Addig járjatok a világosságban, amíg nálatok van, hogy a sötétség rátok ne boruljon. Vagy másképp így fordíthatjuk magyarra, hogy a sötétség hatalmába ne kerítsen titeket. És ekkor mondta ki Jézus, ezt, amit már idéztem, mert aki a sötétségben jár, nem tudja, hova megy. Amíg nálatok van a világosság, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek. Ezeket mondta Jézus, majd elmenve elrejtőzött előlük. Mert ha nem kell a világosság, akkor egy idő után elérhetetlenné lesz. Ez összefügg azzal, ami szintén a második estén hangzott föl, hogy csak akkor lehet megtérni, amikor Isten elkészít ahhoz mindent. Keressétek az Urat, amíg megtalálható. Az ő megtalálhatóságában egész pontosan. Amikor megtalálhatóvá teszi magát, hívjátok segítségül, kiáltsatok hozzá, amíg közel van az ő közellétébe. Igen, akkor kell történnie annak, hogy hagyja el útját a bűnös és az álnok ember a gondolatait. Ne zárkózzak bele a magam sötétségébe, hanem tárjam ki a szívemet Jézus Krisztus előtt, az ő világossága előtt. És olyan egyszerű. A világosság a sötétségben fénylik. János evangélium a prológusában így olvassuk már Jézusról. Ahova a világosság behatol, ott szűnnie kell a sötétségnek. Ott nem maradhat a sötétség. Ne zárkózzon be senki Jézus elől. Ne a magunk igazát hajtogassuk, mert az hazugság. Ne próbáljuk magunkat mentegetni, meg igazolni. Ne próbáljunk úgy mentegetőzni, hogy másokat vádolunk. Mert akkor az ördög pártjára állunk, ha másokat vádolunk. Jézus Krisztus világosságában arról van szó, hogy velem mi van, nem a másikkal. Jaj, ha az igét is úgy hallgatjuk, hogy annak kellene meghallania. Hát ébrednek ilyen gondolatok bennünk, meg az ige hirdetőben is. Az ige hirdetőnek az is a kísértése, hogy ő próbáljon célozni. Ettől mentsen Isten. Én mondjam az igét, aztán majd céloz vele az Úr. És amit én nem is gondoltam, az fog telibe találni. Amit szinte csak véletlenül mondtam, mert a készülésemben nem gondoltam rá előre, de ott az ige hirdetésben elhangzik, kiderül, hogy azt talált telibe valakit. Aztán vagy enged az Úrnak, mert ő beszél, vagy megsértődik arra, aki prédikált. Nem érdemes megsértődni arra, aki az igét mondja. Csak azt érdemes vállalni, hogyha az ige a lelkiismeretembe hatolt, leleplező világosságával, akkor engedjek ennek a világosságnak, és kiderül, hogy Jézus azért veszi elő a bűneimet, hogy elvegye. János első levelében olvassuk. Ő azért jött, hogy a bűnöket elvegye, és ő benne nincsen bűn. Igen, ő figyelmeztet. Ha nem kell ő a világosság, és vele az élet, akkor marad a sötétség, maradsz a sötétségben, a sátán rabjaként, Isten haragja alatt, mert aki nem engedelmeskedik a fiúnak, az nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Isten haragja alól csak egy menedékhely van. Jézus Krisztus. Nincsen immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik a Krisztus Jézusban vannak. Mert ő hordozta el a mi kárhoztatásunkat. Tegnap nem idéztem föl éppen ezt az igét is, csak más hasonló igéket, hogy mit jelent Jézus Krisztus váltságszerző halála, engesztelő áldozata. Pál apostol így írja a Galáciai levelébe, hogy Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, úgyhogy átokká lett értünk. Ezért nincsen semmi kárhoztatásuk azoknak, akik a Krisztus Jézusban vannak. Benne elrejtőzve, rajta kívül. Csak az Isten haragja alatt lehet maradni. És majd az utolsó napon, amikor leplezetlenül kell odaállni mindenkinek, immár ítélő fenségében és dicsőségében megjelenő. Urunk, Krisztus elé, ott nyilvánvaló lesz minden. És akkor az az ige, amit ő szívünket, lelkünket keresve, kegyelmesen mondott nekünk. De nem lett bennünk foganatossá, de bezártuk előtte a szívünket. Az az ige, ítéletté lesz. A fölkínált kegyelem, ha nem kell, akkor ítéletté lesz. Mert az Isten igéje nem tér vissza üresen. Vagy megtérésre, az Úr világosságában való járásra vezet. Üdvösségre vezet. Vagy nagyobb ítéletté lesz. Erre is figyelmeztet ebben az ige szakaszban a mi Urunk. Miközben elmondja, hogy az Atyának az a parancsolata, amit ő engedelmesen véghez vitt, ezért vett szolgai formát magára. Megüresítette magát, ő, aki Istennel egyenlő, nem tartotta az zsákmánynak. A Filippi levél csodálatos Krisztus himnuszát idézem föl. Mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem megüresítette magát, szolgai formát vett fel, és emberekhez lett hasonlóvá. És magatartásában is embernek bizonyult, és engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Így vitte véghez, így teljesítette az Atya parancsát, amelynek a tartalma ránk vonatkozóan örök élet. Én tudom, hogy az ő parancsolata örök élet, mondja Jézus azoknak, akik ott voltak akkor körülötte. Mindig azt mondta, ami az Atya szándéka volt. Ó, de hányszor találkozunk ezzel, hogy Jézus így kezdi a mondandóját. Ámen, ámen, bizony, bizony. Áment mond az Atyának, és úgy kezdi szavát az emberekhez szólóan. Bizony, bizony, mondom néktek, az Atya parancsolata, örök élet. Jézus engedelmesen beteljesítette azt, amit az Atya parancsolt. Úgy, ahogy megmondta, azért szállottam alá mennyből, hogy ne a magam akaratát tegyem, hanem hogy annak akaratát, aki elküldött engem. És mi az Atyának akarata, hogy aki látja a fiút, aki igazán meglátja a hit látásával, hogy kicsoda Jézus, és hisz benne, annak örök élete legyen. Én pedig feltámasztom őt az utolsó napon. Mondja, ígéri. Ő, aki eljött, aki most is jön hozzánk igéjében, és el fog jönni dicsőségben. Azért jött Jézus, hogy megkeressen és megmentse. Azért jött, hogy bűnösöket hívjon megtérésre. Azért jött, hogy bizonyságot tegyen az igazságról. Azért jött, hogy váltságul adja életét. Azért jött, hogy a benne hívő ne maradjon a sötétségben. És most hadd olvassam föl ez ige hirdetés végén azt az énekszöveget is, amelyet Garai András testvérünk föltett a honlapjára, ennek a mostani adventi ige hirdetés sorozatnak a programjához. Ecsedi Aladár éneke. Azért jött Jézus, hogy megkeressen, a kárhozattól megmentsen engem, hogy megragadjon áldott kezével, s üdvösség útjára vezessen el, hogy őt követve minden lépéssel néki szolgáljon életem, őt áldja mindig életem. Azért jött ő, hogy megtartson engem, a kárhozattól megmentse lelkem. Szívem előtte íme kitárom, az ő békessége hadd töltse be. Legyen örökké az én királyom, legyen áldott Jézus neve, örökké áldott szent neve. Ámen. És most imádságképpen énekeljük azt az éneket, amellyel az úrvacsorához készülhetünk. A 147. ének. Kitárom előtted szívem. Isten békessége pedig, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Imádkozzunk most együtt egy közel 400 éves imádság szavaival. Gyónom te néked, én édes Istenem, mert te vagy én nékem, Uram, teremtőm és megváltóm. Vallom, hogy vétettem te szent fölséged ellen, lelki vakságomban, hitetlenségemben, békétlenségemben, te benned való kétséges voltomban. Testemnek bűnös voltában, te szentséges nevedet segítségül nem hívásomban, azt te szent igédet buzgó lélekkel nem tanulásomban, irigységemben, rágalmas voltomban, haragtartásomban és minden nemű gonosz kívánságimban, hagyom te szent fölségednek bűnössé magamat, szánom és bánom. Amen. Az Úr asztalához készülve imádkozzunk Luther imádságával. Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, de segítségedre szorulok, és vágyódom kegyelmedre. Nem is bízom semmi másban, mint abban a most is hallott drága igédben, melyel asztalodhoz hívsz, és ígéred, bűneim bocsánatát kapom, szent tested és véred által. Uram, nem kételkedem igédben, cselekedjél velem irgalmat szerint. Amen. Adjunk hálát az Úrnak. Áldunk téged, mindenható Istenünk, ezért a hétért, az elkészített alkalmakért, hogy hirdettetted köztünk a te szent fiadat, a megváltót, a szabadítót, az igaz világosságot, és aki a fiú, azé az élet. Áldunk téged, hogy reát hagyatkozhatunk mert gondod van reánk. Szabadításunk, üdvösségünk Isteneként ismerhetünk meg Jézus Krisztus által, ha enged neked a szívünk. Áldunk téged, most Krisztus Urunk szenteste és vére közösségéért is. És kérünk, őrizd meg bennünk lelked által ennek minden áldását, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, őszintén szeressük embertársainkat, és örvendező reménységgel várjuk visszatérő Urunkat, Jézust. Amen. Testvéreim, elmenve hirdessétek az Úr jövetelének titkát, halálát és feltámadását. Tegyetek bizonságot az ő megmentő, üdvözítő szeretetéről, szóval élettel. Vegyétek az áldást. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg tégedet. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te feléd, és adjon néked békességet.
Igen, mindenki ott lehessen. Erős vállalunk is.